Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Kis Benedek József, biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanára. Örülök, hogy elfogadta a meghívást, jó estét kívánok.
Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást.
A hírekkel manipulálható, kiszolgáltatott szemtanúi, de szerencsére nem áldozatai vagyunk az ukrajnai háborúnak. Honnan lehet azt tudni, hogy viszonylag pontosan mi történik most Ukrajnában?
Hát viszonylag az történik, hogyha megnézi az ember a részleteket, hogy egyrészt nehéz követni, másrészt párhuzamosan folynak a tárgyalások, eddig sajnos eredmény nem volt, ezen kívül pedig az állóháborúnak bizonyos jelei mutatkoznak. Miért mondom ezt, hogy állóháború? Azért, mert az oroszok úgy tűnik, hogy kezdenek a logisztikai képességük végére érni, illetve szünetet kell tartani ahhoz, hogy az újabb erősítések megérkezzenek, és most már nagyobb távolságról hozzák a lőszert, üzemanyagot, stb. Stb. Ebből adódóan egy kicsit úgy tűnik, hogy állóháború van. Bizonyos mértékben vannak előrehaladások, a cél nem változott meg, és a célnak megfelelően lehet azt látni, hogy azok a helyek, ahol már korábban is kemény harcok folytak, tulajdonképpen kisebb összetűzések vannak. Tehát mondom azt, hogy főváros Kijev környékén. Én nem osztom azt az álláspontot, hogy Kijev a fő cél, és azt akarják elfoglalni. Én azt mondom, hogy először a szakadár tartományokat akarják elfoglalni, és fontosabb ettől a déli területek, tehát megfosszák Ukrajnát attól, hogy tengeri kijárata legyen. Itt nagyon kemény harcok folynak. Mariupolt látjuk, hogy gyakorlatilag már majdnem szétverték, romokban van a város, és haladnak észak felé, hogy összekössék a szakadár tartományokkal. Rossz nyelvek szerint már egy rövid területen sikerült is összekötetést biztosítani. Ezen kívül a szakadár területektől észak-nyugatra, tehát azt mondom, hogy Harkovtól délre, délkeletre próbálják szintén megvalósítani azt, hogy legyen összeköttetés. Itt viszont kemény harcok vannak. Tehát azt lehet tapasztalni, hogy az ukránok nagyon kemény ellenállást nyújtanak. A harmadik terület, amit nem szabad elfelejteni, az a Fehéroroszország irányából történő támadás. Ennek az a célja, hogy ha sor kerül a főváros elfoglalására, vagy egyáltalán a támadásra, akkor ebben az esetben legyenek készen az erők. Sajnos kemény támogatást kap Oroszország, Fehér Oroszországtól, de tudjuk azt, hogy a két ország között érdek és dalszövetség van, tehát nyilvánvalóan megkapnak mindent. Egy lehetőség még, amit tapasztalunk, és ez szintén lent van délen, az azt jelenti, hogy el akarnak jutni egészen Moldováig, és hát Szevasztopolt szeretnék elfoglalni. Szevasztopolban iszonyatos nagy erődítések vannak, és rendkívül szigorúan védekeznek a ukránok, berendezik a várost olyan harckocsi akadályokkal, óvóhelyeket készítenek elő, hogy sokáig ellen tudjanak állni.
Visszatérve egy pillanatra az információ forrásokra, én is a saját számítógépemen műholdképeket tanulmányozok, és hát láthatnék belőle valamit, ha értenék hozzá. De a katonai hírszerzések azok milyen forrásból dolgoznak ilyenkor? Milyenből az ukrán, milyenből az orosz? Ugyanazt látják, amit én?
Azt mondanám, hogy egyforma forrásból dolgoznak, tehát nagyon felhasználják az elektronikus hírszerzést. Gyakorlatilag lehet ezt tapasztalni, hogy a műholdak adataival dolgoznak. A nyugati országok részéről az EVEX gépek folyamatosan keringenek a térségben, és egy EVEX gép, hogyha mondjuk elrepül kelet-európai országok fölött, akkor az körülbelül 500 kilométerig belállt. Az azt jelenti, hogy az ott folyó elektronikus jeleket, beleértve a mobiltelefonokat is, tudják venni, és tudják értékelni. Ezen kívül nyilvánvaló, hogy a humán hírszerzésnek, tehát az emberi erőkkel folytatott hírszerzésnek is nagy szerepe van. Természetes dolog, hogy ezt mindenki használja, oroszok is, ukránok is, és a nyugat is ugyanúgy használja, amennyire csak lehetőség van rá. Tehát tulajdonképpen van azért bőven adat, és az elektronikusok között mindenképpen meg kell említenem a légifelderítést, és a légifelderítés mellett a kozmikus felderítést, tehát azokat az űreszközöket, amelyek rendelkezésre állnak, ezeket intenzíven használják.
Mit tud egy űreszköz? Ezt úgy szoktak általában laikusoknak elmagyarázni, hogy lát egy autót, lát egy embert, lát egy egyszer egy méteres tárgyat. Mit lát ma egy űreszköz?
Hát gyakorlatilag egy négyzetméter, négyzet deciméteres tárgyat is lehet látni.
Tehát a mobiltelefonomat már meg tudja mondani, hogy az egy mobiltelefon, az nagyjából egy négyzetdeciméter.
Igen, igen, azt meg tudja mondani, de az az igazság, hogy ezeket össze kell rakni, ezeket a részinformációkat, azért repködnek gyakran, és próbálják különböző időben rögzíteni a történéseket, és ezeket összerakják. És ne felejtsük el, hogy ma már rendelkezésre áll a mesterséges intelligencia, nyilván mind a két fél igen intenzíven használja, és a mesterséges intelligenciával gyakorlatilag pótolják azt az emberi gondolkodást, ami azért elég sok embert vedne igénybe ahhoz, hogy megfelelő információval rendelkezzenek. És van még egy dolog, amit nem említettem, de nagyon fontos, az ukránok kapnak hírszerzési adatokat az amerikaiaktól. Na most, ha valakinek vannak precíz adatai, azok az amerikaiak, és hogy abban most mit adnak át, mit nem adnak át, azt én nem tudom megmondani, de hogy sok hírszerzési adatot adnak át, elsősorban célokra vonatkozóan, szándékokra vonatkozóan, mert lehet kikövetkeztetni, ezeket föl tudják használni, ne természetesen az ukrán hadműveleti tervezők.
A szándékokat az egységek mozgásából lehet kikövetkeztetni?
Hát most igen, mert hát a hadműveleti tervek hát a rendelkezésre állnak, hogy esetleg sikerült beszerezni természetesen humán forrásból, akkor azok rendelkezésre állnak, de ezt nem hiszem, hogy meg tudják szerezni, pláne egy ilyen helyzetben, ami most tulajdonképpen háború, tehát az, hogy meglehetősen szűk kör ismeri, és a hadműveleti tervek úgy sűrűn változnak. Tehát itt lehet látni, hogy az orosz elképzelések azok próbálnak alkalmazkodni ahhoz, az eleve téves előítélhet ez, hogy az ukránok rendkívül erősek és jó felkészültek. Tehát az azt jelenti, hogy komoly képességgel rendelkeznek, és még egy dolog, a képesség mellett ott van egy szándék, megvédjük a hazánkat minden áron. Az utolsó emberig szokta mondani ezt a Zelenszky, és hát tulajdonképpen úgy lehet látni ezt, hogy az ukrán társadalom többsége fölzárkozott az Zelenszky mögött. Nem igaz a másik oldalon ugyanez, tehát Putyint most már elég sokan bírálják, egy kicsit látszik rajta a bizonytalanságnak a jele, és hát hogyha nem kapja meg a támogatást, és a szankciók eredményt fognak hozni majd idővel, nem lehet várni egyik hétről a másikra, de egy jó hónap alatt azért már ezt meg lehet érezni, akkor nem vagyok biztos, hogy az orosz nép fel fog zárkózni a Putyin mögött, ellentétben azzal, ami Ukrajnával történik. És hát azt sem szabad elfelejteni, hogy az oroszoknál a kiskatonák, tehát akik harcolnak, nem tudták azt, hogy hova fognak kerülni, és mi lesz, és tulajdonképpen saját népüket írtják. Na most ez biztos, válságot hoznának.
Ezt ukrán forrásból tudjuk. Az oroszok erről nem mondanak semmit.
Az oroszoknál azt sem mondják, hogy hova mentek, tehát ők azt sem jelentették be, hogy háborúba fognak menni. Ők azt mondták, hogy gyakorlat van, folytatjuk a gyakorlatot, és kész. De hát itt azért most már csak sok minden kiderült, közel egy hónap alatt, és látják most már azért az oroszok is azt, hogy miről van szó. Függetlenül, hogy mit szabad mondani, és mit nem szabad mondani, azért az embereket nem szabad Budának nézni, tehát nyilván tudják, hogy miről van szó.
Arról tud-e valamit itt Európában bárki, hogy mi az információ menete a katonai hírszerzéstől a döntéshozóig? Azért kérdezem, mert elterjednek olyan elméletek, hogy Vlagyimir Putyin elnököt félre tájékoztatták, nem pontos információkat kapott, ezért érdekes a kérdés.
Sajnos igen, előfordul ilyen, pláne autokrata vezetőknél, és ugye most már elég világos az, hogy Putyin melyik kategóriába tartozik, előfordul, hogy olyan információt adnak, amit szeretne hallani, ami zeneként csöng a fülének, és tulajdonképpen megvezetik, nyugodtan lehet ezt a kifejezést használni, aminek természetes dolog, hogy lesz egy olyan következménye, hogy jó néhány embert le fognak váltani, mert azért vannak olyan emberek, akik azért elmondják Putyinnak, hogy mi a valós helyzet, mi az igazság. Na most nem véletlen az, hogy a külső hírszerzésből azokat a vezetőket és több tábornokokat, akik a ukrán területért felelősek, azokat leváltották. Tehát itt azért lehet látni, hogy az FSB-nél azért vannak problémák, információ áramlással, és főleg az információ hitelességével vannak gondok, ami természetesen arra sarkalhatja a vezetést, hogy egyrészt váltson embereket, másrészt pedig átalakítsa a terveket, amennyire lehet. Tehát én úgy látom, hogy a Putyin közelében most olyan személyek vannak, akikben ő feltétlen megbízik. És ebből adódóan természetes dolog az, hogy néhány embert félreállítottak, vagy félre fognak még állítani. Ebből lesznek még összetűzések a vezetésen belül.
Az orosz műveletekből, most már a háború negyedik hetében vagyunk, az látszik, hogy volt az elején A terv, B terv, C terv, vagy inkább az látszik, hogy nem volt, hanem menet közben kell újra tervezni.
És én azt mondom, hogy volt terv, mert az elején a Putyin bejelentette azt, hogy ő mit vár ettől a háborútól, és az elég világosan meg volt határozva, hogy de nácit tanítani, tehát a náciktól megfosztani Ukrajnát. Hát itt Mariupol és környékére gondolunk elsősorban, és ezt meg is valósította, amennyire csak tudta idáig. Ezen kívül ugye szerette volna, azért mondom feltételes módban, mert Zelenszky, illetve az ukrán vezetés nem sikerült neki eltávolítani. Szeretett volna olyan területeket megszerezni, ahol az orosz nemzetiség többségben van, tehát itt közvetlenül a szakadár köztársaságok, nem véletlen kezdte el azzal, mivel a háborúat, hogy ezeket elismerte, és hát ezen kívül a Krim az ugye amúgy is orosz tulajdonban van, de ő szeretett volna, vagy szeretne egy olyan deklarációt hallani, aminek a lényege az, hogy a Krim az örökké Oroszország része marad, mert ugye ezt ukrán részről vitatják. Ami még nagyon fontos kérdés, az, hogy az ukrán vezetés eltávolításán túl megakadályozni az, hogy Ukrajna NATO vagy Európai Uniós tag legyen.
Ez sikerült, mert már Zelenszky ilyenek is arról beszél, hogy tudja,
nem
hogy
tud ez... más mondani, mert tudja, hogy nem veszik fel egyik szervezetben sem, tehát ez könnyű megígérni, de ez nem elég a Putyinnak. Itt a probléma, mert ha Putyin elfogadnak, az mondja, hogy rendben van, megegyeztünk, és vége a háborúnak. Nem. Putyin tovább akar menni, és az eredeti cél, amiket az említettem az előbb, és ő kitűzött maga elé, azokat gyakorlatilag még nem sikerült végrehajtani. Ha megnézzük, néhány várost, kisebb várost sikerült elfoglalni, de ha az északi, északkeleti területeket nézzük, akár a Kijev körüli kisebb településeket, akkor azt lehet látni, hogy ezeket a településeket időnként visszafoglalják az ukránok. Tehát itt megy egy támadó védelmi hadművelet, aminek az a végeredménye, hogy meggondolásra késztetheti, és ezt megint feltételes módban mondom, az orosz vezetés, hogy egyáltalán neki menjen egy akkora városnak, mint Kijev, közel 3 millió lakossal, bár azt mondják, hogy több mint 1 millió már a várost elhagyták, de akkor is egy nagy városról van szó, fontos épületekről van szó, és nem biztos, hogy van sok értelme annak, hogy ezt szétverjék, mert azért ez orosz szempontból is egy nagyon fontos város volt mindig is, tehát a történelmi hagyományokat gyakorlatilag lábbal tapossák most Oroszországban.
Van-e arról hiteles információ, hogy az Ukrajnában élő orosz érzelműnek mondott emberek hogyan viselkednek ebben a háborúban most?
Hát pont ez a probléma, hogy ezek nem kifejezetten támogatják az oroszokat, tehát ez is akadálya annak, hogy mint ahogy korábban mondták többen, én is ezek közé tartoztam, hogy az orosz hadsereg mint kés a vajban megy előre. Ez nem igaz, azok az emberek, akik egyrészt tőzsgyökeres ukránok, másrészt oroszok, de ott élnek Ukrajnába, nem feltétlen orosz barátok, és látszik az, hogy nem virágcsokorral várták az érkező orosz erőket. Ők pedig látszik, hogy a városok környékén rendezkednek be, hát mondhatjuk azt, hogy védelemre, meg azt is mondhatjuk, hogy felkészülnek a támadásra, tulajdonképpen mind a kettő igaz, ugyanakkor lehet azt tapasztalni, hogy rendkívül súlyos logisztikai problémák vannak. Nagy távolságról kell szállítani, és most már épp valamelyik nap hallottam azt, hogy Oroszország keleti részéből hoznak át erőket azért, hogy a létszám meglegyen, tehát fel tudják tölteni a dandárokat. Nem beszélve arról, amit szintén most már nemzetközi szinten lehet hallani sok forrásból, hogy zsoldosokat toboroznak. Szíriából is több ezer ember mehet még oda, afrikai országokból is, akik jó viszonyban vannak az oroszokkal, például Kongó esetében, és van ott egy-két olyan ország, ahol harcok folytak, próbálnak embereket toborozni, akik profi katonáként bánnak az orosz haderő megsegítésére.
De milyen szerepe lehet egy zsoldos csapatnak ebben a háborúban? Ezt az ukránok oldaláról is lehetett hallani, hogy nemzetközi légiók felállítására készülnek. Ezeket betagozzák a reguláris haderőkbe, és nem ukrán feltétlen. Meg orosz parancsnok parancsnokolja?
Nem feltétlen. Ezeket inkább a különleges erőkhöz osztják be, vagy saját osztagokat képeznek, akik ugye összeszokott emberekről is lehet szó, vagy nagyon gyorsan összeszoknak, ismerik egymást, ismerik a harcmódot, itt elsősorban gerilla tevékenységet folytatnak, illetve különleges erők módjára támadnak meg akár személyeket, akár objektumokat, és hát mivel ezeknek nagy a gyakorlatuk van a harc tevékenységben, elég gyorsan végre tudják hajtani azt, amivel megbízzák őket. Motiváció megvan, motiváció a pénz. 2-3 ezer dollárt kapnak egy hónapban, tehát ez egy tulajdonképpen szó szerint úgy, ahogy értjük, zsoldosokról van szó.
De a kommunikáció kommunikáció is egy fegyver. Mit osztanak meg a saját tudásukból a felek az emberekkel, például velünk? Van erre valamilyen szabály? Az ukránok oldaláról azt látjuk, hogy az elnök minden nap posztol egy videót orosz oldalról, kevés ilyet látunk. Mind a két fél okszerűen viselkedik ebben?
Részünkről most az az egyik legnagyobb probléma, és általában a nemzetközi közösség részéről, hogy rengeteg a dezinformáció. Tehát nagyon nehéz kiválasztani azt, hogy most mi az igaz, és mi a valótlan információ. Nagyon sokszor olyan információt, amely logikusnak, valósnak tűnik, teljesen megcsavarják, és mire odaér a felhasználóhoz, akkor abból egy dezinformáció keletkezik. Hát ez a mai háborúknak az egyik sajátossága. Tehát itt tulajdonképpen mindkét részről próbálják megtéveszteni az embereket annak érdekében, hogy a saját feladatukat végre tudják hajtani. Sajnos ez dezinformációs kampány, ebben benne van a nemzetközi média is, azokat is célszerű alaposan megnézni, hogy tulajdonképpen mi az, amiről azt lehet mondani, hogy megerősített információ, többszörösen megerősített információ, és mi az, ami kiskacsa a vízben, ami úszkál, de nem felel meg a valóságnak. Nagyon nehéz ennek a megállapítása.
Hogy lehet többszörösen megerősíteni egy információt, amikor a hadszíntéren újságíró kollégák hát olyan körülmények között dolgoznak, hogy az életükkel fizetetnek. Ott nem lehet keresni egy másik kollégát, aki majd megerősíti az első kollega.
Nem ott kell, hanem otthon. Tehát ezt a központokba kell csinálni, akár mondjuk a média központokba, ahova beérkezik sok információ. A hírszerzésben pedig úgy működik, hogy a hírszerzés központja megkapja a különböző forrásokból származó információkat, azokat elemzi, értékeli, és az alapján jut egy olyan következtetésre, hogy ez megfelel az információ valóságnak, megerősíti a korábbi ismereteinket, mert ha nem erősíti meg, akkor el kell gondolkodni, hogy miért nem erősíti meg, és ebből kell kiszűrni azt, hogy mi a dezinformáció és mi a valós információ.
A dezinformáció az a felek, a szembenálló feleknél a másik oldalnak szól, vagy a világnak szól, vagy mindenkinek szól?
Mind a kettő, tehát a másik felet is, ahol csak lehet megtéveszni, és a világot is megtévesztjük. Ezt látjuk mind a két fél részéről. Tehát tulajdonképpen ez egy fegyver. Ezt úgy hívják, hogy információs hadviselés. És ennek része a dezinformáció. Most van, aki főállásban, szabad ilyet mondanom, azzal foglalkozik, hogy dezinformáció gyárt. Akár hírszerző szolgálatoknál is, és elhelyezi különböző helyeken, azzal a céllal, hogy megtévessze a információt elemző embereket.
Amikor én nézem a saját közösségi oldalamat, ami nem az enyém, csak hát én is rajta vagyok, és ott megjelennek különböző eddig nem látott információk, hogy tudom én abból kiszűrni, hogy melyik az információ, vagy melyik a dezinformáció?
Ez elég nagy gyakorlat kell, hogy ezt az ember ki tudja szűrni. Én úgy gondolom, illetve én foglalkoztam ilyen témával, ez arról szól, hogy tudni kell azt, hogy honnan származik az információ. Első kérdés, mi a forrás? Meg kell néznem a forrást. Meg kell néznem, hogy korábban ez a forrás folytatott a dezinformációs tevékenységet. Utána megnézem, hogy és mi erősíti meg ezt az információt. Minél több információ megerősíti, annál jobban rá lehet mondani, hogy ez az információ hiteles. Tehát itt tulajdonképpen egy többszörös elemző értékelő folyamatról van szó, mire ki lehet ezt mondani, hogy ez az információ ellenőrzött, megfelel a valóságnak és hiteles.
Egy érdekes fogalommal dobálózzunk hosszú ideje, ez az úgynevezett légi fölény. Mi az a légi fölény?
A légi fölény azt jelenti, hogy azon a területen, ahol a hadműveletek folynak, a légi erő eszközei, és ebben most már sok minden benne van. Ebben benne van a műholdaktól kezdve a felderítő repülőgépeken át, egészen a drónokig, ami nagyon jó szerepelt ebben a háborúban, jelenleg különösen ezek a törökök által gyártott drónok. Az összes információt próbálják megvalósítani a napi hadműveletek során, illetve a légi fölény azt jelenti, hogy valamelyik országnak több repülőgépe van, jobb, hatékonyabb repülőgépe van, és akinek több van, jobb van, azért a légi fölény.
De amíg valamelyik oldalét sikerül lelőni, addig annak nincsen légi fölénye, vagy ez nem ilyen strikt fogalom?
Nem lehet ezt így meghatározni, tehát ez egy viszonylagos dolog a légi fölény, mert hát az oroszok helyzetét nézzük meg, az orosz légierő helyzetét, sokfajta gép van. Tehát nagyon sokat korszerűsítettek, de használják a régieket is, és most inkább még a régieket használják. Ukrajna és Oroszország légierő nem hasonlítható össze. Nyilván Oroszországnak rengeteg gép áll rendelkezésre, különböző képességű, hadászati szintű gépek vannak, és hát ezeket próbálják használni szerintem elég hatékonyan, de azért vigyázni kell, tudnék, azért látni kell azt, hogy nem feltétlen célja az oroszoknak, már lehet, hogy ebben ellentmondások vannak, az, hogy minél több halott legyen. Tehát ők ezt azért próbálják úgy megoldani, és nem légi csapásokat mérni sokat, hogy lehetőleg ne legyen nagyobb a veszteség. Mondok egy példát, szőnyegbombázás. Hát nekik vannak ilyen gépeik, amikkel meg lehet csinálni, nem nagyon alkalmazzák, mert egy szőnyegbombázással végig mennek egy terület fölött a repülőgépek, és gyakorlatilag hát kőköven nem marad ennek ez az eredménye. Most már ezt próbálják kiváltani. Tehát ezzel arra akarok rámutatni, hogy nem csak a légierőnél, hanem az árazföldi haderőnél is azt lehet tapasztalni, hogy új eszközök jönnek, új harcmódokat valósítanak meg, és ez igencsak rá fogja nyomni ez a háború bélyegét a jövő hadviselésére. Hogy mondjak példát. Rettenetes módon alkalmazzák nagy számban a harckocsikat. Nem a legfejlettebb és a legújabb harckocsikat, hanem a T-72-es, esetleg néhány T-92-es, illetve a T-72-esnek is vannak különböző változatai. Megbukott. Gyakorlatilag a harckocsikra nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a mai hadviselési körülmények között, ha sok harckocsit próbálunk alkalmazni, nagyok lesznek a veszteségeink. A mai világban egy harckocsinak a költsége felszereltségtől függően meglehetősen magas, tehát nagyon drága, tele van elektronikával, tele van automata berendezésekkel. Ugyanakkor egy egyszerű olyan páncéltörő fegyverrel, mint a Javelin például, fölé mennek és fölülről mérnek rá csapást. Na most tudni kell, hogy a harckocsi esetében a felső része, tehát a teteje a legsebezhetőbb. Na most ott szépen a rakéta bemegy, bent fölrobban, és lehet látni a felvételeken, hogy tulajdonképpen mint a konzerves dobozt úgy nyitják szét a harckocsikat, és sokat lehet látni a felvételen.
Azt is lehet látni, hogy az orosz harckocsik tetejére ilyen szögvasakból hegesztett tetőzet van.
Ez nem ezért... sokat ér, tehát meg tudják kerülni, és akár szemből is lehet szembe legerősebb, de ma már olyan erős fegyverek vannak, amivel ezeket át lehet ütni. Tehát tulajdonképpen készítek egy nagyon drága fegyvert, és egy viszonylag egyszerű drónról kilőhető páncéltörő eszközzel, vagy akár várról kilőhető páncéltörő eszközzel meg tudom semmisíteni, és egy lövés, egy találat. Tehát itt nincs mese, mert a hőre megy, és biztos, hogy eltalálja, még akkor sem nem jó céloztam.
De támadó harcban bukik meg a harckocsi, vagy védekező harcban is megbukik a harckocsi, mert ez be lehet azért azt ásni, és óriási a tűzereje.
Inkább támadó harcban bukik meg, a védelmébe az más a helyzet, de luxus mondjuk harckocsikat alkalmazni védelembe, ott inkább a tüzérséget használják, és lehet is látni, hogy a főváros környéke tele van régi típusú tüzérségi eszközökkel, tehát nem önjáró, az is van, de főként gépvontatású tarackokat használnak, illetve lövegeket, és azzal próbálnak, azért mennek 20-25 km távolságra a városról, hogy még el tudják érni a várost, legalábbis először a külváros, majd utána haladnak befelé. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy a harckocsikkal azért óvatosan bánnak, tehát nem nagyon alkalmazzák, mert a ukránok rájöttek, hogy a páncélelhárító fegyverekkel sokat lehet kilőni, és kapják rendesen nyugatról a páncéltörő fegyvereket, tehát az amerikaiak sokat adtak nekik, és ezek rendkívül hatékonyak.
Mi lehet most a támadó stratégiája a háború negyedik hetében?
Jelenlegi helyzetben a támadó stratégia az, hogy óvatosan, tehát a város, más a város és más a lakóterületen kívüli hasztevékenység, mert a lakóterületen kívül azért tudnak elég gyorsan előre haladni, de a város környékén megállnak. Tehát a kisebb településeknél már jelentkeznek azok a problémák, hogy olyan lendületesen nem tudnak támadni. Tehát napi 10-12 kilométerrel azért ez nem olyan nagy távolság, amit meg tudnak tenni egy nap alatt, ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy a védők részéről pedig pontosan ismerik a gyengéket. Meg hát itt hasonló fegyverekről van, szóval az ukránoknak is olyan fegyverük van, mint az oroszoknak, tehát itt tulajdonképpen hasonló képességekkel mennek egymással szembe, és hát hangsúlyozom azt, hogy a légierőnél is ugye a légvédelmi fegyverek, amiket kaptak, a Stinger rakéták például, nagyon hatékonyak, tehát nem akarják, vagy nem merik bevetni azokat a korszerű repülőgépeket, amiket az oroszok nem akarnak elveszíteni, mert mert hogy egyébként már jó néhány gépet lelőttek, mindkét fél részéről, viszont hát az oroszoknak vannak még tartalékban olyan gépeik, illetve főleg rakétáik, amiket láttunk a Kindzsár például, tehát az a Törnek nevezett olyan rakéta, ami a hangsebesség 6-8-szorosát tudja hozni, és hát ez a hatalmas pusztítás lehet végezni, nagy távolságokra. Ez lehet jelzés is, nem csak a ukránoknak, hanem a nyugat felé is, hogy tessék vigyázni, ezekkel a rakétákkal el tudjuk találni, ha nagyon akarjuk, akár Berlint is, tehát én úgy gondolom, hogy ez inkább egy figyelmeztetés, sok nincs nekik, nagyon drága, korszerű, és hát lehet alkalmazni a hajóról és repülőgépről is. És most már látjuk azt is, hogy például a déli területen, tehát a Fekete-tenger, az Azovi-tenger térségéből is hajókról próbálnak rakétákat kilőni. És a kalibri típusú rakétákat, hát inkább helyesebb, ha azt használjuk, hogy manőverező robot repülőgép, ami oda megy, ahova éppen szeretnék, és útközben lehet változtatni a pályáját, vagy megkeresi a célt, teljesen mindegy, hogy most én mit akarok megsemmisíteni, ha rosszul céloztam, akkor is eltalálja, pontosan azért, mert infrával működik, és hát lehet azt látni, hogy eredményesen tudják ezeket alkalmazni, most még ezeket csak szórványosan próbálgatják. Illetve ami a tengerről történik, hát ugye tudjuk azt, hogy egy elég viharos időszak volt a Fekete-tengeren, tehát deszantot nem lehetett tenni, tengeri gyalogosokat próbáltak volna partra tenni, de ez nem sikerült, ezért próbálnak rakétákat útba indítani, és hát tulajdonképpen tesztelik az ukrán légvédelmet.
Az ukránok stratégiája az egy követő stratégia, megnézik, mit csinálnak az oroszok, és válaszolnak, vagy kezdeményező?
Mind a kettő, de inkább követő. Tehát ők arra reagálnak, amikor az oroszok lépnek, és azért nyilván ismerik az orosz stratégiát, ismerik a taktikájukat, és hát egy kicsit azért hasonlít nagyon sok dolog ahhoz, ami a II. Világháborúban volt. Tehát a városok körülzárása azzal kezdik, hogy teljesen körbeveszik, úgyhogy ne tudjanak onnan kimenni, majd a külvárosokat, és tulajdonképpen utcáról utcára menő harcokkal kell számolni a városok esetében. Na most ott viszont az ukránok részére nem követés van, hanem nagyon kemény ellenállás. Na, ez az, amire nem számítottak az oroszok, tehát ők azt hitték, hogy nagyon könnyen és gyorsan le lehet küzdeni az ukrán védelmet. Ez nem így van, ez egy csalódást okozott számukra, és ez nagyon sok pénzbe is kerül, mert ugye ehhez kell lőszer, kellenek emberek, kellenek egyéb fegyverek is, nem lennék meglepve, ha még olyan fegyvereket is bevetnének a későbbiek folyamán, ha ezt a stratégiát folytatja Oroszország, amik eddig nem kerültek bevetésre, mert ez itt van nekik.
De ezek városi harcra alkalmas fegyverek?
Nem, ezek pusztításra alkalmas fegyverek. A városi harcra sajnos más megoldás nincs, mint házról házra történő küzdelem. Nagyon kemény, sok áldozattal járó. Ha bevetnek mást, mondjuk például a légierőt, amiről korábban itt beszéltünk, nagy számba, akkor viszont gyakorlatilag porrá lehet zúzni a várost. Tehát itt olyan veszteségek lesznek, és itt gondoljunk arra, hogy itt történelmi régi városok vannak. Na most ezeket lebombázzák, akkor ebből nem sok minden fog maradni. Meg merem kockáztatni, hogy vajon ki fogja ezt újjáépíteni. És ebben benne vannak egyházi létesítmények is. Azért Kijevben néhány gyönyörű szép templom van, ami katedrális, amiket, hogyha szétvernek, annak a pótlása nem lesz egy egyszerű dolog. Hát nem beszélve az emberi szenvedésekről, mert hányan jöttek már el Ukrajnából, sőt, Kijevből is, úgyhogy még tulajdonképpen a város nem támadták. Mi lesz, ha támadják?
Mi számít most orosz szemszögből győzelemnek?
Győzelemnek mindenképpen az számít, hogyha a keleti területeket elfoglalják, tehát itt tulajdonképpen Kijevig, ha eljutnak, Kijevet már nem értem bele, északról, azt ami Fehér Oroszország felé esik terület, mennek kelet felé, majd dél-kelet felé, úgy, hogy legyen egy összeköttetés, egy orosz sáv, amely összeköti az északi területeket a szakadár köztársaságokkal, délfelé pedig egyértelműen a Krimmel. Tehát, hogyha abból, amit most még nem mindet sikerült elfoglalni, de azon vannak, azon dolgoznak. Ha sikerül elérni, akkor elmondhatják azt, hogy elértek eredményt. Ehhez még hozzászámítható az, hogyha a déli irányban tovább tudnak haradni, egészen Moldováig. Moldovát elfoglalni, ugye tudjuk, hogy Moldovában van egy szakadár köztársaság, Transnisztriának hívják, ahol az orosz 14. hadsereg részei állomásoznak. Most a kettőt összekapcsolják, akkor tulajdonképpen északról, keletről és délről is elérték azt az eredményt, amit eredetileg szerettek volna, és ezen belül pedig talán a legfontosabb az, hogy Ukrajnát elválasszák a tengertől. Az egy hatalmas veszteség. Mindenki tudja, hogy akinek tengere van, az gazdag országnak számít, mert egy tenger sok mindent biztosít. Na most itt azért, ha keleten megnézzük, ezeket elfoglalják, ahol komoly iparvidék van, akkor az azt jelenti, hogy azért komoly eredményt értek el az oroszok, amiért ők még messze vagyunk, tehát ezért vagyok nagyon pessimista a háború folytatását illetően. Illetve az új Oroszország, tehát a Nyeper vonaláig, ha el tudnának jutni, és ott megállnának, hát akkor gyakorlatilag ketté szakították az országot, és ettől kezdve hát elmondhatják az oroszok, hogy igencsak nagy győzelmet arattak, de ez egy távolabbi cél. Azt nem tudom elképzelni, hogy nyugat felé is haladjanak, tehát a Nyepertől nyugat irányba, mert hát egy ilyen háború esetén, hogyha elfoglalom a területet, akkor azért a területén én vagyok felelős. Na most valahol Oroszországnak is megvannak a képesség határai, főleg gazdasági szempontból, tehát nem vagyok abba meggyőződve, hogy ők ezt képesek gazdaságilag. Nem a Szovjetunióról beszélünk, tehát ez már egy más képességű ország, nem beszélve arról, hogy nincs támogatás, tehát nincs lakossági támogatás. Úgy pedig elfoglalni egy területet, hogy ellenség van velem szembe, az azzal jár, hogy itt utána beindulnak a gerilla harcok, és egy folyamatos, elnyúló, vége láthatatlan küzdelem, új konfliktus zóna, ami átalakítja a világot, de Európát mindenképpen. Tehát itt tulajdonképpen azzal kell számolni a jövőben, hogy keleti határaink mentén, nyugodtan mondhatjuk azt, egy bizonytalan helyzet alakul ki. És ez Magyarországnak sem jó, meg a többi országnak sem jó. Hát ezért kellene valahogy megállapodni, de én azt mondom, hogy még itt nem tartunk. Tehát Oroszország még nem mondhatja azt, hogy most ezt befejezhetjük, és tulajdonképpen győztünk. Most még nem győztünk.
Miről lehet ebben a helyzetben tárgyalni a feleknek? Ugye jönnek mindig információk arról, hogy különböző tárgyalási fordulókat szerveznek meg, de ami eddig megtörtént, az alacsonyabb szinten volt, és nyilvánvalóan nem vezetett eredményre.
Sajnos itt, amiben meg tudnak egyezni, és most már talán úgy tűnik, hogy ezeket be is tartják, ezek az úgynevezett humanitárius folyosók. A többi területen, hogy most Ukrajna hogy lesz semleges, és milyen egyéb oroszok által kitűzött célokat valósítanak meg, ezt a tárgyalások még nem tükrözik. Tehát jelenleg ezek a tárgyalások egy kicsit úgy tűnik számomra, hogy ilyen pótcselekvés, nem mondják azt, hogy nem vagyunk készen a tárgyaláson, nem folytatunk megbeszéléseket, le se ülnek egymással. Na most nem mondom az, hogy az online tárgyalás az nem hatékony, de azért más dolog az, amikor látja a másik felet és leülnek egymással szembe, meg megint más az, amikor számítógépen keresztül nézik egymást, és nincs felhatalmazásuk. Én úgy látom, hogy ezeknek az embereknek nagyon kevés a felhatalmazása, gyűjtik egymás gondolatait, az információkat, de itt még nem lehet olyat látni, hogy lenne egy konkrét körvonalázása, körvonal annak, hogy milyen megállapodást fognak kötni. Tehát egyelőre még a megállapodásnak nagyon-nagyon sok-sok híja van, tehát sok mindenben meg kellene állapodni. De
van a sikeres béketárgyalásoknak valamilyen modellje, vagyis léteznek olyan elméleti pontok, amelyekben, hogyha megállapodnak, akkor egyel közelebb léptek a békéhez?
A normális tárgyalásnak igen, de ezen még most ezt nem lehet látni. Tehát üljünk le, beszélgessünk, de úgy egyébként nem akarunk még igazán megegyezni, mert nem értük el a céljainkat. Tehát orosz részről ezt lehet tapasztalni. Az ukránok ebbe úgy tűnik, hogy rugalmasabbak, mert hát ők a szenvedő alanyai ennek az egésznek, és hát láttuk azt, hogy a Zelenszkij belement abba, hogy semlegesség, meg sok kérdést elfogad már, amire korábban azt mondta, hallani is akarok róla, azt meg azért ne várja, hogy senki, hogy most lemondjon, alakuljon egy új kormány, őt meg mondjuk végezzék ki az ott esetben, vagy számüzetésbe menjen, tehát nyilván ilyet nem tud elfogadni. Ebből adódóan ezek a tárgyalások lépésről lépésre, igaz, hogy előre haladnak, és nehogy véletlenül valakinek úgy tűnő, hogy én a tárgyalás ellen vagyok. Föl nem merült. Csak nem tartunk még ott, hogy itt meg lehetne állapodni. Tárgyalni kell, tárgyalás mindig van, diplomácia mindig működik. Én ezt szoktam mondani, hogy háborúban, legnagyobb háborúban is dolgozik a diplomácia, de hát pillanatnyilag még itt nagyon sok olyan kérdés van, hogy jó szándékkal kellene engedni, és azt mondani, hogy fejezzük be a harcot. Tehát legelső lépés, azt mondani, hogy tűzszünet. És ahhoz a tűzszünethez ragaszkodjon mindkét fél, is tartsa be. Tehát volt már Minszki megállapodás, el lehet felejteni, ez már a múlti történelmi kérdés. Újabb megállapodások kellenek, Európával, más szemlélet lesz majd az orosz és amerikai kapcsolatokban. Tehát ennek van egy nagyon kemény nemzetközi vonatkozása, és látjuk azt, hogy számos ország igyekszik ezt a folyamatot segíteni, ha mással nem, akkor azzal, hogy felajánlja az országát arra, hogy ott tárgyaljanak. Ez nagyon érzékelhető török részről, de izraeli részről is tapasztalható, aki tulajdonképpen mind a két országgal az odamenő zsidók miatt azért próbál normális kapcsolatot kiépíteni. De látjuk, hogy egyelőre még talán a törököket tudjuk azt mondani, hogy képesek valamit lépni, és hát olyan viszonyban vannak mindkét országgal, ami biztosíthatja azt, hogyha megvan a jó szándék, akkor tovább lépnek ezeken az eredeti gondolatunkon. Tehát föl lehet építeni egy béketárgyalást különböző feltételek teljesítésével.
Kína kihez húz ebben a háborúban? Ez világos?
Érdekes a kínai politika, világos. Kína nem akar háborút. Tehát a kínai politika nem az, hogy harcoljunk, és küldjünk csapatokat, és legyen háború. Kína a béke barátja, tehát ez innen kell kiindulni. Kína teljesen másképp képzeli el a jövőt, egész határozottan megmondta az oroszoknak is, és itt érdekes a sankai megállapodás alapján az ember arra gondolna, hogy katonai területen is van együttműködés, nincs, gazdasági területen van. Tehát Kína, amit akar, azt gazdasági területen kívánja elérni, és semmiképpen nem háborúval. Ugyanakkor figyeli az eseményeket, mert azért neki is ott van Tajvan, és ott is vannak viták, de ki nem szabad ejteni azt, hogy most Kína úgy oldja meg a vitás kérdéseket, hogy elfoglalja Tajvant. Tudom, hogy ebben más is beleszólna úgy egyébként, de alapvetően nem a háború pártjánál. Tehát elítélte az orosz támadást.
De a szankciókat is.
És a szankciókat is. Tehát tulajdonképpen ő is érzi azt, hogy a szankcióknak van hatása, ugyanakkor sok értelme nincs, mert visszaüt a szankció. Visszaüt az európai országokra, visszaüt a Kínára is egyébként, és hát tudjuk azt, hogy Kína ellen azért elég sok szankciót vezetett be az Egyesült Államok, ami nekik azért nem igen tetszik, és látszik az, hogy a kínai gazdaságot visszaveti. Tehát Kínának van egy olyan óvatos, tartózkodó politikája ebben az egész témában, hogy én nem akarok ebben nagyon, nagyon belemenni, és látszik is, hogy nem is megy bele. Tehát tulajdonképpen egyik felet sem támogatja, pedig, hogyha Kína azért egy kicsit aktívabb lenne, akkor azért sok mindent meg lehetne valósítani, hiszen nagy országról van szó, nagy képességekkel. Orosz szempontból, ha fegyvereket adna Kína például Oroszországnak, de nem ad, akkor ez sokat változtatna a háború állásán. Tehát még nagyobb erőbevetéssel tudna Oroszország harcolni az ukránok ellen, ugyanakkor azt is lehet látni, hogy pillanatnyilag Kína szeretne minél távolabb maradni ettől az egész folyamattól, és ez nagyon érdekes. Ugyanakkor hasonlót lehet tapasztalni például törökök részéről is, akik próbálnak a oroszok felé is, gáz, stb. Különböző lépéseket tenni, és az ukránokkal is jó viszonyban van. Hát, hogyha ebből a háborúból valaki győztesként fog kikerülni hadipari szempontból, akkor az Kína. Bocsánat, Kína, az Törökország azokkal a drónokkal, amiket az ukránok rendelkezésére bocsátott, ez egy csoda fegyvernek számít, ezzel akár egy harckocsi zászlóját, vagy harckocsi dandárt is meg lehetne semmisíteni, ha nagyon akarnák, és lenne elegendő drón. Tehát olcsó, jól használható, rendkívül hatékony fegyver, a jövőben Törökország ezzel hódítani fog a világon. Tehát annyi fegyvert tud eladni ezekből a drónból, hogy nagyon sokat lendít az egyébként hát meglehetősen lent lévő török gazdaságon.
Lehet, hogy naív civil kérdés, de hogy lehet a törököknek jobban lenni az oroszokkal is, amikor ezeknek a Bayraktar drónoknak a képeit én is látom a képernyőben, ahogy az orosz harckocsi oszlopot szétbombázzák.
Igen.
És hogy lehet ezek után jobban lenni a törököknek meg az oroszoknak, amikor török fegyverekkel dolgoznak az ukránok?
Hát török fegyverekkel dolgoznak, viszont a törökök megveszik az ukrán, illetve az orosz gázt, az orosz olajat. A török országban mennek az orosz, vagy mentek eddig legalábbis az orosz turisták. Ukrán turisták is, ha megnézik, Törökország déli részét, az antáliai strandokat, ott oroszul van kiírva sok minden, tehát most már nem az angol a divat ott, és hát lehet látni azt, hogy ők próbálnak egy ilyen egyensúlyt teremteni, hogy ide is, meg oda is, és ebből végül is azt mondhatnám, hogy ők a nevető harmadik. Tehát én mindenképpen úgy látom, hogy ez a politikájuk átgondolt, okos, segítenek azon a török gazdaságon, ami úgy egyébként meglehetősen lent van, és jövőben ők ebből profitálni fognak.
De a drónok szállítása Ukrajnának ez a NATO szempontjából rendben van? Ez halálos fegyverek. Vagy ez üzlet? És Törökország NATO tag?
Törökország NATO tag, de attól függetlenül itt szállít. Tehát az nem úgy van, hogy a NATO meghatározza, hogy mit lehet, meg mit nem. A NATO, amivel foglalkozik, és pont a héten lesz a csúcstalálkozó, a rendkívüli csúcstalálkozó a NATO állam és kormányfőinek, a NATO nem szállít fegyvert. A NATO azzal foglalkozik, és ezen a csúcstalálkozón is az lesz, figyeljük meg, hogy hogyan kell megvédeni a NATO-t. A NATO területét, milyen intézkedéseket kell foganatosítani, milyen erő átcsoportosítást kell végrehajtani Nyugat-Európa, illetve Kelet-Európa között, ami nyilván az lesz, hogy sok fegyvert fognak Kelet-Európába szállítani. Megint elhangzott az a NATO főtitkárának a értékelésében, mikor a védelmi miniszterek találkozója után a héten megtartotta a tájékoztatóját, hogy a kelet-európai összeg a 2%-os részesedést azt rövid időn belül fogják hozni. Erre ígéretet is tettek, és hát most már azért több mint 100 000 amerikai katona van Európában, és annak jelentős része Európa keleti felében, és legalább 40 000 fő erősítést akarnak, csak amerikaiakból. Valószínű, hogy át fogják gondolni azt, hogy a balti országokba, illetve a többi frontországba mennyi külföldi katona kerüljön, és ez valószínű meg is fog valósulni. Ha megnézzük például a balti országoknak a helyzetét, ők félnek. Ők már többször kijelentették azt, hogy több katonát kérünk, fegyvert kérünk, legyen no-fly zone Ukrajna részére. Tehát itt nincs valami nagyon nagy egyetértés sem a NATO-n belül, sem az Európai Unión belül. Vannak országok, akik igenis azt mondják, hogy legyen no-fly zone, ami tragédia, tehát ez valahogy nincs átgondolva ezen országok részéről.
És az azt jelenti, hogy az Ukrajna fölött repülő orosz gépeket le kell lőni.
Repülés tilalom jövezet, amikor azt mondják, hogy eme szélességi fogtól eddig a szélességi fogig nem lehet, nem szabad repülni, és azt a repülés tilalmat elrendelő garantálják. Magyarul lelövik, aki oda belép, tehát azért tilalmi zóna, de hát ez azt jelenti, hogy aki ebbe beszáll, az azzal jár, hogy bekerült táborba. És természetes dolog, hogy célnak számít Oroszország számára. Mint ahogy az oroszok nem csinálnak ebből titkot, megmondták, hogyha a Szlovákiába szállítani fognak légvédelmi rendszert, akkor ez az oroszok számára cél lesz.
De hát elkezdték
vagy
a telepítést.
Ez 300-as rakéta. Nem fog hozzájárulni Oroszország ahhoz, hogy ez 300-as rakéták legyenek, vagy vigyenek Ukrajnába. Még akkor sem, az nem a legkorszerűbb, de azért azok végül is komoly veszteséget tudnak okozni orosz légierő számára, ha ezeket alkalmazzák.
De ha jól hallom a híreket, akkor Szlovákiában megkezdték az amerikai Patriot rendszer telepítésének előkészületeit. Ez most fűti vagy hűti a konfliktust?
Már ezt megkezdték. Hát ez egy kényes kérdés, amit föltett, mert tulajdonképpen nem védi Szlovákiát. Szlovákiának nincs olyan erős légvédelme, hogy megengedheti magának azt, hogy hát a régi szovjet típusú légvédelmi rendszere van Szlovákiának, nem engedheti meg azt, hogy ne legyen egy stabil erős légvédelme. És nem megvette, hanem kölcsön kapta, és nem Amerikától, hanem Németországtól és Hollandiától. Tehát az nagy különbség, hogy ebben a helyzetben, ami most kialakult, szeretnék kapni kölcsönt. Én láttam Izraelben ilyen rakétáknak a felállítását, este még nem volt semmi, reggel együttek ott állt a repülőtér mellett, tehát nagyon gyorsan le lehet telepíteni, rendkívül korszerű, iszonyatos nagy magasságra és távolságra is képes megsemmisíteni a légi célokat, ami azt jelenti, hogy Szlovákiának a légvédelme ez alatt az idő alatt biztosítva lesz, ma oda nem tudnak berepülni. Én úgy gondolom, hogy ha NATO hogy dönt, vagy nem dönt, ez egy országnak szuverén joga, vagy kötelessége a politikusok részéről megszervezni azt, hogy az országnak a védelme az viszonylag stabil legyen. Attól függetlenül nem hiszem el, hogy Oroszország bármelyik NATO országot is megtámadná. De hát legjobb védekezés a támadás, az egyik, a másik pedig az, hogy nem akkor kell oltani a tüzet, mikor már leégett a ház, hanem föl kell készülni a tűzoltóság létrehozásával arra, hogyha véletlenül baj van, akkor legyen mihez nyúlni.
Hogy használják fel a háborúzó felek a civileket, a lakosságot, mert erről ellentmondó híreket kapunk. Az egyik oldal azt mondja, hogy élő pancsként használják, a másik oldal azt mondja, hogy erőszakoskodnak a lakossággal.
Mind a kettő igaz. Sajnos egy háborúban pont ma kérdezték az egyik kereskedelmi tévében azt a dolgot, hogy akkor most milyen jogok vannak? Hogyan érvényesülnek a jogok? Hogyan érvényesülnek azok a jogok, hogy a polgári lakosságot meg kell kímélni? Hogyan érvényesülnek azok a nemzetközi szerződések, hogy nem szabad bakteriológiai vagy vegyi fegyvereket használni? Holott mindenki tudja, hogy ezeknek az országoknak mind a kettőnek van bakteriológiai fegyver is, meg vegyi fegyverek is, de ezek alkalmazását nemzetközi szerződések tiltják. Na most a polgári lakosságnak a védelme az azért nagyon fontos, ugyanakkor az is fontos, hogy elriasszák a lakosságot, tehát megijesszék a lakosságot, és ezt alkalmazzák orosz részről. Látjuk azt, hogy jó néhány egyébként menedékként használt középületet, színház, stb. Láttuk, leromboltak. Tehát ezzel nagyon nagy károkozáson kívül még egy jelzés is a lakosság felé, hogy itt vagyunk. És az emberek félnek. Tehát lehet látni, hogy ott is, ahol még nincsenek harctevékenységek, az emberek menekülnek. És hát a polgári lakosságot van, ahol kihasználják arra, hogy élő pajzs, mondjuk lezárják a városból kivezető utakat, vagy rálőnek azokra az emberekre, akik menekülnek. Na most ugye nem kell azt nagyon magyarázzam, hogy a menekülő polgári lakosságra rálőni, az háborús bűnnek számít. De vannak esetek egy háborúban, ami nem a hétköznapi gyakorlatnak felel meg, sajnos ezekkel a lehetőségekkel élnek, és ezt az elmúlt évek háborúiban több helyen, Közel-Keleten, Afrikában láttuk. Én sem gondoltam volna, még álmomba se, hogy 2022-ben Európában ilyen kérdésekről kell beszélni.
A hadviselés tudományát, ez a háború, a harckocsikat már említette, támadásban kevéssé alkalmasak, mert könnyen kilőhetők, olcsóbb fegyverekkel. Miben alakítja még át ez a háború, vagy még túl korán van?
Hát még túl korán van, mert még azokat a rakétafegyvereket, amelyek Oroszország rendelkezésre állnak, azokat még nem nagyon használta ki, és van még egy olyan terület, amiről nem beszéltünk, pedig rendkívül fontos, ez pedig a kiberhadviselés. Kiberhadviselésben mind a két fél azért bizonyos szintet elért, oroszok különösen, és még eddig nem alkalmazták, nem vagyok meggyőződve arról, hogy nem fogják. Vannak jelzések, kisebb mértékben már alkalmazták, de elképzelhető az, hogy ezek még bevetésre kerülnek. Ennek következtében ugye, ha nincs is emberéletben kár, gazdaság területén óriási kárt tudnak okozni a ellenfélnek vagy az ellenség. Ez még várat magára, hát ezen kívül nyilván ennek a következtetéseit le kell vonni, hogyan tudják alkalmazni, és ez nagyon fontos kérdés, a különböző haderőnemek tevékenységének összehangolását. Ha megnézzük a térképet, mekkora területen folyik ez a hadművelet, ami most van, és hogy lehet azt összehangolni hatékony módon, működőképes állapotban, hogy a szárazföldi erő, légierő, haditengerészet egyformán tevékenykedjen, ja, és még hozzá kell tennem a különleges erőket, mert azok is vannak. Voltak melléfogások, ugye, amikor a légideszantot próbálták alkalmazni arra, hogy hát oda bevetünk egy légideszant alakulatot, mondjuk dandár szinten, és ettől kezdve nagyon gyorsan el tudják foglalni Kijevet. Hát ez nem működött. Tehát lehet látni, hogy az értékelésekkel is, a hadműveleti helyzet felmérésével is voltak és vannak problémák, hát ezért is halad meglehetősen lassan előre, legalábbis katonai szempontból ez az egész hadművelet. Nem tudják ezt a nagy területet átfogni.
A kiberhadviselésnek a kritikus infrastruktúrák elleni támadása lesz az a pontja, amikor ez elindul? Mert hát, a médiatérben már rég zajlik.
Médiában van persze, de majd meglátjuk, hogy mi lesz akkor, amikor a tényleg úgy, hogy mondja, kritikus infrastruktúrák. Tehát mondjuk a áramszolgáltatás, ne találtam mondjuk olyan, hogy a légi tevékenységnek a megzavarása, a repülés irányítás, bankok tevékenységének a megzavarása, ami óriási problémát okozhat. Tehát itt van még a tartalékban bőségesen olyan, amit be tudnak vetni, nem feltétlen katonai erőkről beszélve. Tehát ebből a szempontból még nem tartunk a végén, és hát vannak még olyan eszközök, amiket, hogyha ne találtam bevetnének, remélem, hogy erre nem kerül sor, és nem is akarok senkit ezzel ijeszgatni, de hát tudjuk azt, hogy Oroszország a legnagyobb atomerőképességgel rendelkezik a világon. Tehát több van, mint az amerikaiaknak. A korszerűsége az más téma, de sok van neki. Tehát sokszorosan képesek a világot elpusztítani.
De nem azt tanultuk az atomfegyverek létéről, hogy ez a biztonság egyik garanciája? Mert senkinek eszébe nem jut bevetni, mert tudja, hogy a válaszcsapás eléri.
Na most egy őrült embernek az agyában nem lehet belátni. Tehát lehet, hogy alkalmazásra kerül, mert vannak már olyan atomfegyverek, amelyek kicsik, tehát nem egy város elpusztítására találták ki, hanem egy város rész, vagy egy összpontosításban lévő, összpontosítási körletben lévő katonai erőnek a megsemmisítésére. Ezt az oroszok az utóbbi időben kifejlesztették, tehát ilyen fegyvereik, atomfegyvereik vannak, és ugye azt mondják az oroszok, hogy ők atomfegyvert csak abban az esetben használnak, ha őket is atomfegyverrel megtámadják. Ez tökéletesen rendben van. Vagy, és itt a probléma, abban az esetben, amikor már nincs más védekezési mód, akkor bevetetik.
Egy támadás kell.
Igen.
Mert védekezési módról van szó.
Igen, igen. Tehát akkor hogy alkalmazhatják, hát ez egy elég kényes téma. Tehát ennek a alkalmazása az azt jelenti, hogy atomháború Európában, tudjára, hogy atomfegyver bevetése az a második világháború végén volt ugye Japán ellen. Nem hiszem, hogy ide fajulnak a dolgok, de nehéz megérteni a Putyin gondolkodását. Remélem, hogy mellette azért vannak olyan döntéshozatalhoz közel, vagy benne lévő emberek, akik azt mondják, hogy na, most álljunk meg. Tehát ez egy hatalmas nagy probléma lenne. Én remélem, hogy erre nem kerül sor.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Kiss Benedek József biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanára volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm figyelmet. Exterde Tibor vagyok.